Szeretett testvéreim, Istennek szent igéje által szól hozzánk, mennyei édesatyánk. Itt található a Mózes második könyve negyedik részében a 21-től 23-ig, a hetedik rész 14-től 17-ig és a 26. versekben. Hogy miként szól hozzánk az Úr igéje a megnevezett igehelyekről, kérlek, hogy figyelmesen hallgassátok, helyeiteket elfoglalva. Mert ezt mondta az Úr Mózesnek, amikor visszamegy Egyiptomba, ügyelj arra, hogy megtedd a fára előtt mindazokat a csodákat, amelyekre képessé tettelek. Én ugyan megkeményítem a szívét, és nem akarja majd elbocsátani a népet. De te ezt mondd a fáraónak. Így szól az Úr, Izrael az én elsőszülött fiam. Azért azt mondom neked, hogy bocsásd el az én fiamat, hadd szolgáljon nekem. Ha te vonakodsz elbocsátani, akkor én megölöm a te elsőszülött fiadat. Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek, konok a fáraó szíve, nem akarja elbocsátani a népet, menj el a fáraóhoz reggel, amikor éppen kimegy a vízhez, állj elé a Nílus partján, és vedd kezedbe azt a botot, amely kígyóba átváltozott. És mondd neki, az Úr a héberek Isten küldött engem hozzád ezzel az üzenettel. Bocsásd el népemet, hogy szolgáljon nekem a pusztában. De te nem hallgattál rám mindeddig. Így szól azért az Úr. Erről tudod meg, hogy én vagyok az Úr. Én a kezemben levő bottal ráütök a Nílus vizére, és az vérré változik. Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek, menj be a fáraóhoz, és ezt mond neki, így szól az Úr, bocsásd el népemet, hogy nekem szolgálhasson. Bocsásd el népemet, hogy nekem szolgálhasson. Szeretett testvéreim, Isten minden fiát, minden gyermekét megpróbálja. A tét az Isten dicsősége és az üdvösségünk. Kiki gondoljon a saját üdvösségére. Ehhez a próbához a saját megpróbáltatásunk eszközéül mindenható atyánk a nagy alkudozót, a kompromisszumok ötletelőinek atyát használja fel. Egyik ismert neve így hangzik, hogy Sátán. Ő amolyan kompromisszum messiás. Zseniálisan hiteti el velünk azt, hogy az ő kompromisszum ajánlata az életünk nagy megoldása, maga a boldogság és a szabadság, annak ne továbbja. Vegyük azt tudomásul, amit most hallottunk, mert nincs nálánál hatalmasabb alkudozó. És tanuljunk Krisztustól bölcsességet és elköteleződést, aki minden alattomos és aljas alkuját lemesztelenítette, hogy mi meglássuk a csupasz valóságot. Azt, ami a szentényvesztés mögött van, azt, ami a kecsegtető alkuja mögött van. Ezt látni nem elég. Vegyük erőt is Szentlélek által, hogy ellene álljunk minden szemfényvesztő hazugságának. Higgyük el, hogy okkal és céllal szól hozzánk így az Úr. Az Úr tehát ember feletti feladattal, küldetéssel bízta meg Mózest. Csupa olyan dolgot terhelt rá, ami embernek lehetetlen. Istenek azonban lehetséges, és az Istennel szövetséges, az Istenben bízó embernek, a hit emberének szintén lehetséges. Erről szólnak mindazok a jelek és csodák, amelyek Mózes keze által megtörténtek akkor és ott Egyiptomban. Attól a perctől, hogy az Úr megjelent Mózesnek a tűzlángjában, és a tűzből szólt hozzá, 18-szor küldte, vagy vitte Isten Mózest a fáraó elé. Míg Isten a hit emberévé tette Mózest. És ezt akarja Isten velünk is tenni. a hit emberévé tenni, az újjászületett embert megerősíteni bennünk, és ezt az újjászületett embert megdicsőíteni. A hit emberei legyünk, és ne a meghátrálás emberei. Ezt mondta az Úr Mózesnek, te ezt mondd a Fáraónak, így szól az Úr. Izrael az én elsőszülött fiam. Azért azt mondom neked, hogy bocsásd el az én fiamat, hadd szolgáljon nekem. Ha te vonakodsz elbocsátani, akkor én megölöm a te elsőszülött fiadat. Egyértelmű, hogy Isten ezzel az igével a biztos halálba küldte Mózest. Hogy mondhatná meg Mózes ezt a Fáraónak szemtől szembe? Mihelyis meghallaná ezt a Fáraó, Mózesnek azonnal vége. És mégis Mózes ebbe a halálba volt kénytelen elmenni, és végrehajtani a küldetést. Mennie kellett tehát ebbe a halálba. Hordoznia kellett az Úr ráterhelt beszédét. És azt a beszédet valamiképpen annak érvényt kellett szereznie. De vajon csak Mózesnek volt ez a küldetés, ez a sorsa? Csak neki volt ilyen nehéz feladata, küldetése? Talán csak őt küldte az Úr a halálba? Csak Izraelnek és az akkori Egyiptomnak kellett átmenni a halálon? Nekünk nem. Nekünk a 21. században élő embereknek, ebben a háborgó világban, amiben most vagyunk, a Krisztus beszédét hallgató gyülekezetnek talán kevesebb a terhe. Valóan más a világtól nekünk szánt sorsunk? Úgy gondoljuk? Hát ne gondoljuk úgy. Inkább halljuk meg a világ üzenetét. Fáj is kimondani, de legutóbb az hangzott el, hogy a zsidóknak és a keresztényeknek meg kell halniuk, el kell pusztulniuk a föld színéről. A világnak ez az üzenete felénk, ma is. Nem csak akkor ott Egyiptomban, most is. Nagy tévedésben vagyunk, ha azt gondoljuk, hogy Isten evangéliumának a terhe kevesebb rajtunk, mint ahogy akkor az Mózesen és az Izrael népén volt ott Egyiptomban. Nem, semmivel nem kevesebb, hanem pontosan az a teher van rajtunk is. Ahogy Mózesnek, úgy nekünk is a halállal kell szembesülnünk. De bárcsak felismernénk az Úr igének világosságában a saját egyiptomi rabszolgaságunk állapotát. Az új régi Egyiptommá, sőt egyenesen Szodomává reformált, azaz visszaszervezett sötétségnek ezt a birodalmát, ami bennünket is fogva tart, vagy a saját állapotunkat, halálunkat. Mit is mondott Jézus a tanítványainak? És rajtuk keresztül nekünk? Íme elbocsátalak titeket, mint juhókat a farkasok közé, legyedek azért okosak, mint a kígyok, és szelidek, mint a galambok. De óvakodjatok az emberektől, mert törvényszékre adnak titeket, és az ő gyülekezeteikben megostoroznak titeket, és helytartók és királyok elé visznek titeket, éretten bizonyságul ő maguknak és a pogányoknak. Ezt mondta Jézus az utolsó szavaival a barátainak, a tanítványainak, a saját nyájának. Isten ez alatt a lehetetlen krisztusi küldetésünk terhe alatt akar bennünket megtartani, és a hit emberévé, az igaz emberré, az újjászületett emberré formálni, elkészíteni, tökéletesen elkészíteni bennünket a maga számára, az ő eljövetele napjára. Igen, mostani világ sodrásában, amely el akar bennünket ragadni magával. De Isten azt akarja, hogy amikor az Úr megjelen, mert ígérete szerint eljön értünk és megjelen, akkor ő ragadjon el magával bennünket. De amikor hallgatjuk az igéjét, az evangéliumot, a tanítást, akkor az ige által ragadjon magához közel a mi Urunk. És azt is akarja, hogy mi kitartók legyünk, és tudjunk ellenállni minden hazugságra. Kitartók legyünk az igazságban. Egészen pontosan a sátáni bosszú ellenére is kitartsunk az igazságban, és megálljunk szilárdan, mozdíthatatlanul. Győzedelmeskedjünk akkor is, amikor már teljesen nyíltan tapasztaljuk, érzékeljük, hogy célba vették az életünket, hogy teljesen lerombolják az életünket. Bizony, valamiféle önfelszámolásunkba akarnának belehajtani bennünket, de ne tegyünk ennek eleget. Nem elég, hogy ördögi ez a terv, hanem egészen pontosan antikrisztusi ez a terv, ez a program, hanem még ráadásul egyenesen program is mindez. De ebből akar bennünket az Úr kiszabadítani, mint ahogy Egyiptomból szabadította ki Isten az ő népet. De győzhet-e az Isten népe, a mai népe egy ilyen hatalmas szennyárodat fölött, ami bennünket körülvesz kívülről és belülről is? És az Isten igéje erre a kérdése azt feleli, hogy igen. Isten tehát így szól Mózesen keresztül, ezt mond a fáraónak, így szól az Úr, Izrael az én elsőszülött fiam. Ha te vonakodsz elbocsátani, akkor én megölöm a te elsőszülött fiadat. Kemény üzlet ez, kemény szavak ezek. Halálosan kemény, ige, és egyben evangélium is az, amit az Úr mond itt Mózesen keresztül a fáraónak. A reán bízott ige pontosan olyan megalkuvás nélküli, mint az az ige, amit Mózesnek képviselnie kellett a fáraóval szemben. Radikális tehát, mint a Mózesre bízott ige. A keresztény ember vagy radikális, vagy maga Krisztus mondja azt neki, hogy nem ismerlek, és mi közöm hozzád. Távozz! A keresztény Európa nagyon szépen hangzik, keresztény Magyarország is szépen hangzik, de jelen pillanatban mindkettő utópia. Mégis azt akarjuk megmenteni, vagy legalábbis az hangzik el, hogy mi ezt próbálnánk megmenteni. De inkább az a kérdés, vajon nem inkább a jólétünket, a kényelmünket és a biztonságukat féltjük? Másképpen kifejezve, Egyiptommal összefonódott létünket akarjuk fenntartani, megmenteni? És a válasz erre a kérdésre az, hogy valószínűleg inkább ezt akarjuk. De ez egy olyan fából vaskarika, amit nem lehet, amit nem tehetünk meg. Drága testvéreim, a radikális, szélsőséges iszlám, bár a Korán szerint Jézus barátjának nevezi önmagát, valójában Krisztus gyűlölő. És ahogy magyar szavunk azt jól ki is fejezi, egyben Krisztus ölő is. De mivel Krisztus nem ölheti meg, mert a mennyben van, ezért azokat veszi célba, akik a Krisztusé és itt vannak a földön. És akkor lesz belőle az, amit a hírekben hallunk. Ezért haladhat át az iszlám Európán, mert az már elvesztette keresztény identitását, ellenállását. Csak a kereszténység tudna ellenállni ennek a gonosznak. De mivel már nem azonos önmagával, mivel Egyiptommá vált valamiképpen ez a keresztény világ, Egyiptom simán átengedi, nem tud ellenállni ennek a gonosznak, ennek a támadásnak, nem tudja azt legyőzni. A keresztény ember, mondja Biskupi Ferenc lelkipásztor, gyilkos. De ne úgy olyan értelemben gondoljunk. A bűn gyilkosa, a hazugság gyilkosa, minden igazságtalanságnak a leleplezője és az ellensége. Szabad lelkismerettel küzd a sátán minden hamisága, ravassága, szemfényvesztő, azaz minden munkája ellen, tanultuk a Heidelbergi Kátéban is. Mert az Isten mindeneket, mondja Pál, engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön. Ez az ő terve. Szűntelen azon dolgozik, hogy keresi azt, aki megkönyörülhet. De vajon megtalálhat-e bennünket, hogy rajtunk könyörüljön meg? Itt és most könyörüljön meg rajtunk, és szerezzen nekünk nagy szabadulást. Ahogy említettem, azt szeretnék, hogy mi valamiképpen azonosuljunk a saját önfelszámolásunkkal, és szervesen részt vegyünk a saját önfelszámolásunkban, mint valami ördögi tébolyult szabadságharcként éljük azt meg. Határozottan ellene kell mondanunk. Nem, nem tehetjük meg. Valljuk meg ehelyett, valljuk meg Krisztust, és vállaljuk fel őt. Mondjuk azt, hogy mi bármi áron, de hozzátartozunk. Izzunk az Isten szeretetében, mint a tűzben az arany, mint Mózes lángoló bokra, aki maga Krisztus volt. Ahogy a tűzben a vas a tűz lényegévé válik, azaz maga is tűzé válik, úgy legyünk egyé Krisztussal, és mennyei szerető atyánkkal. De ki alkalmas a szeretetnek erre a radikalizmusára? Ki képes arra, hogy ne Egyiptommal azonosuljon, ne hozzá hasonuljon, ne azzal váljon egyé, szervesen, hanem Krisztussal és Sionnal, a mennyei Jeruzsálemmel? Embernél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. És jegyezzük jól meg, csak Sion képes legyőzni Egyiptomot. Csak a Sion képes legyőzni ezt a világot. Hogyan állunk tehát a bűn gyűlölésével és megölésével? Isten mondja azt, hogy hatalmatok alá engedem ezt a világot. Krisztus pedig azt mondja, hogy kígyók és démonok felett fogtok taposni. De mit csinálunk mi valójában? Valóban ezt tesszük? Vagy azt a démont, azt a szörnyeteget cirogatjuk, domestizáljuk, háziasítjuk? Mit teszünk tehát? A fáraónak szóló parancs egyértelmű. Az én elsőszülöttemet engedd el, vagy engeded el, vagy a sajátodat. Eldöntheted. A végeredmény az lett, hogy a fáraónak el kellett engednie saját elsőszülöttjét, de Izrael elsőszülöttjét is. Mindkettőt el kellett engednie. Izraelt a szabadság útjára, a saját elsőszülöttjét pedig magához vett az Úr, amit megígérte. De mi van akkor, ha most ez a fáraó nem rajtunk kívül van? Mert akkor könnyű volt talán, egy kicsit könnyebb volt az emberen kívüli fáraóval harcolni, viaskodni, szembeállni és mondani neki az Úr igéjét. De mi van, ha ez a fáraó nem rajtunk kívül van, hanem bennünk, magunkban? És ne zárjuk ki ezt a lehetőséget. Mert amennyiben az Isten váltságából indulunk ki, akkor az evangéliumok evangéliuma az, hogy az Isten királysága elérkezett hozzánk. Ezért mondja keresztelő János is, és Jézus Krisztus is, hogy térjetek meg. Persze nem akarjuk érteni, hogy mit is jelent az, hogy az Isten uralma jött el. Hogy itt van. Hogy az Isten uralma történik, de nem rajtunk kívül, hanem rajtunk, bennünk és mi felettünk is. Annyira itt van, hogy ezt szó szerint kell értenünk. Krisztusban Isten legyőzte, kárhoztatta az ellenségünket, az ördögöt, a bűnt, a halált, a bűnnek a világát, amit a bűn ural, és a maga hatalmában tartotta tartja magát a halált is. Krisztus megdicsőlésével mindez megváltozott. Mert az ember fiak a Krisztusé. És az ember, a megváltott ember Krisztusé. És ennek a Krisztusnak minden a hatalmába került. Menjen is földön. Így küldte el a tanítványait, keresztelés igéjét ismerjük valamennyien. Menjetek el, és tegyetek tanítványokká minden népeket, mert nekem adatok minden hatalom menjen és földön. Ez az evangélium, és az, hogy Krisztusban Isten nem csak bűneinket bocsátotta meg, hanem újjá is szőtt, sőt, újjá teremtett. Mindaz, akit az Úr Isten eleve elrendelő bölcsességével és üdvözítő szeretetével az örök üdvösségre rendelt, mint saját fiát hívja ki, szólítja ki, szabadítja ki a jelenvaló gonosz világból, Egyiptomból, amelytől elválaszthatatlan ez a régi testünk. Pál mondja, érzéki ember nem foghatja meg, nem értheti az Isten lelkének dolgait, mert bolondságok neki. Meg sem értheti, mivel hogy lelkiképpen, anyaz mennyei képpen ítéltetnek meg. A lelki ember azonban mindent megítél, de ő senkitől nem ítéltetik meg. Nem kell tehát csodálkozzunk azon, hogy a fáraó nem értette meg, hogy mit mond Isten Mózes által neki. Nem akarta megérteni, hogy vélt országa és fennhatósága területén rabszolgasorsban sínlődik az Isten elsőszülöttje. Miért? Talán mi könnyen megértjük ezt? Vagy bárki könnyen felfogja ezt? Fel tudjuk fogni azt, hogy saját érzéki világunk határain belül haldokolva sínlődik bennünk az Isten elsőszülött gyermeke? Az újjáteremtett ember? A Krisztus hasonlátosságára formálódó ember? És történünk bennünk ez a formálódás? Fel tudjuk fogni? Nehezen. De mégis erről van szó. Engedd el, mondja az ige, az én elsőszülöttemet, parancsolja az Isten, hogy nekem szolgáljon. Hogy nekem szolgáljon. Különben én megölöm, mondja az Úr a fáraónak, a te elsőszülöttedet. Értsük meg jól, az Isten üdvözítő váltsága az 2000 évvel ezelőtt és 4000 évvel ezelőtt is kezdettől fogva változatlan. Isten örök életre és üdvösségre teremtett az embert. Az egész emberiségből választ ki magának anyaszent egyházat, népet, magának való üdvözített népet, egyetlen egy népet, és azt Krisztusban egybeformálja, hogy maga elé állítsa, és ennek a folyamatnak vagyunk mi is a részesei. Amikor pedig elkészül mindez, akkor eljön az Úr, hogy magához vegye az ő népét. Tehát azt parancsolja Isten, hogy engedjem el az ő elsőszülöttjét, hogy neki szolgáljon. Azaz, mi azon munkálkodjunk, hogy Istennel együtt munkálkodva a belső ember, a mennyei ember formálódjon ki, készüljön el az Úr eljövetele napjára. Ezzel azt is mondja az Isten igéje, hogy a mennyei ember az előbbre való rangban, méltóságban, tekintélyben, ismeretben, bölcsességben és ezernyi más tekintetben. Másodszor az első vonatkozik a teremtésbeli elsőségre, az öröktől, kezdettől fogva elgondolt terve, mert az öröktől fogva való, és az előbbre van, mint az a lét, amiben éppen mi vagyunk most. Az evangéliumok ebből a megközelítéséből egy kiterjedt értelmet kap tehát az Úr fáraóhoz szóló igéje, ami nekünk szól tehát. Így szól az Úr, Izrael az én elsőszülött fiam, ha te vonakodsz elbocsátani, akkor én is megölöm a te elsőszülött fiadat. Ma Istennek ez a felszólítását csak úgy érthetjük, hogy érzéki világunkon belül ott van az, akit el kell, szabadon kell engedni, hogy Istennek szolgáljon. Pál kérdezi a korintusi gyülekezettől, avagy nem ismeritek-e magatokat, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Bennetek van? Kivívén, ha méltatlanok vagytok. Bizony, Krisztus bennünk van, és mi ő benne. A Krisztus hasonlatosságára teremtett új emberről van tehát itt szó, aki neki kell szabadulnia, fel kell szabadulnia jelen való gonosz világ minden fogságából, amihez hozzá tartozik az érzéki test, sőt maga a halál is. Röviden, Isten a krisztusi új embert ki akarja hozni a halálból, a halál mindenféle kötelékei közül, mindenféle rabságból, hogy neki szolgáljon, már most, mostantól fogva. Ő ennek a krisztusi új teremtésnek akar hozzáméltó elsőséget és vele együtt járó végtelen életteret biztosítani. Ennek az akaratnak pedig semmi nem szegülhet ellene. Istennek ez az akarata veled, a te vele való együttmunkálkodásoddal, vagy ellene való szegüléssel esetén is, de beteljesedik. Isten nem fogja megváltoztatni ezt az akaratát. Viszont azt akarja, hogy te ebben vele együttmunkálkodj, és nem ellene. Valahányszor tehát halljuk az Úr öröktől fogva való igéjét, hasonló választás előtt vagyunk, állunk, mint egykor az a fáraó. Vagy meghallgatjuk az Úr akaratát, és engedelmesen, és örömmel cselekedjük, vagy ellene állunk. De akkor az Isten ellenségeinkét teljesítjük be ugyanazt az igét, ugyanazt az akaratot, de akkor már nem az áldás, hanem az áltok oldaláról. De Isten nem fogja megváltoztatni a tervét. És tudjuk az evangéliumokból, ha csak Jézus Krisztus passió történetére gondolunk, hogy akkor, amikor úgy gondolták, hogy 100%-ig ellenállnak Jézusnak, és teszik vele azt, amit tesznek, ők akkor Isten akaratát teljesítették be. De nem a javukra, nem az áldásukra, hanem az ítéletükre és a haragra. És ennek egyik példája maga Júdás, az apostol, aki elárulta Jézus, aki eladta Jézus. Véghez vitte az Isten akaratát, de nem azért, hogy üdvözüljön Júdás, hanem hogy elvesszen. Ezt ne kíséreljük meg, ettől óva in bennünket Isten szent lelke. Aztán bement Mózes a fáraóhoz, és ezt mondta neki. Így szól az Úr Izrael Istene, bocsásd el népenek, hogy ünnepet szentelhessen nekem, azaz nekem szolgálhasson a pusztában. A puszta is az Isten terve. És sokféle pusztasága van az embernek. Ezek a megpróbáltatás helyei, állapotai. Az ember útja, életében lehet egy puszta, egy eltévejedés. És mindez Isten a maga hasznára, a maga javára úgy akarja formálni, hogy az ember még ilyen állapotából is kiemelje, kiszabadítsa és üdvözítse. A puszta legyen az válság, infláció, szenvedélybetegség, szegénység, testi-lelki bizonytalanság, jövőtlenség érzése, háború, betegség, halál, gyász, és ezekhez hasonló bármi. A mennyei Atya, a mindenható Úr beavatkozási tervének, az ő saját tervének a részei. Isten mindenkit, akit csak fiává fogad, átvezet ezen a pusztán. Ő teremt pusztítót és pusztaságot, okkal és céllal. Valódi létezésünk most még a pusztában, a halál valamilyen egyiptomában van, nem céltalanul, hanem okkal van az életed a pusztaságban, de Isten ebből a pusztaságból hívott ki most téged. Küldött, hozott vagy vitt oda, ahova ő akarja. És így végre szívedre beszélhessen, hogy a halálból az életbe vigyen át. Ez a végső cél. És mit mond Jézus? Hogy aki hallja az én beszédemet, az evangélium igéjét, az igazság beszédét, az örök élet megbeszédét, az által megy a halálból az életbe. Vagyis történik az átmenetel. történik, folyamatban van a mi szabadításunk. És ez a folyamat azzal fog végződni, hogy eljön a mi dicsőséges Urunk értünk. Készüljünk hát erre a vele való találkozásra. Amen. Áldott Istenünk, szerető mennyédesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük neked, hogy minden szereteteddel, kegyelmeddel és hatalmaddal azon munkálkodsz, hogy kiragadj bennünket a jelen való gonosz világból. És úgy formálod az egész életünket, hogy megszólíthass bennünket a félelmeink között, a pusztaságunkban, bármi legyen is az most ebben az órában. Letesszük, Urunk, az életünket a te kezedbe, és azt akarjuk, azt kérjük tőled, Úr Jézus Krisztus, hogy műveld, munkáld a mi szabadításunkat, mert te látod azt a nyomorúságos állapotunkat, amiben vagyunk, ki a sajátjában, és mi onnan kiáltunk hozzád a szabadításért. Jöjj és ne késsel, így keressük a te orcádat, Úr Jézus Krisztus. Adunk, hogy megszívleljük, hogy a fáraónak mondott ige, az most nekünk szól. Nekünk. Mi kell azon munkálkodjunk, hogy az újjáteremtett ember, a belső ember, a mennyei ember szabad legyen. Elsőséget élvezzen ebben a földi életben. Hogy ő kapja meg azt, ami neki jár. Hogy arra figyeljünk, hogy a belső ember erősödjön és növekedjen, és ne a külső embert tápláljuk a romlásra, a múlandóságra, hanem készüljünk arra az örök életre, amit te a világ kezdete óta, a világ alapjainak letétele óta elkészítettél a téged szeretők számára. Adurunk, hogy mi most erre tudjunk tekinteni. És így tudjuk fölvenni a harcot a nagy alkudozó ellen, aki sok alkuajánlatot tesz nekünk, de csak azért, hogy a maga hatalmába tartsa fogva, fogolyként és rabszolgaként az életünket. Segíts, Urunk, hogy ellene tudjunk szegőlni a sátán minden hazugságának és szent fényvesztő csalásának, hogy igéd és lelked leleplezze bennünk azt a csalást, ami által fogva akar tartani bennünket. És munkáld azt, Urunk, hogy mi valóban a te szabad, a te megszabadított és szabad gyermekei lehessünk mostantól fogva. Így kérünk tehát, hogy igéd és lelked által tartsál meg, őrizzél meg, és vezessél lépésről lépésre, egyre közelebb te hozzád, és te jöjj egyre közelebb hozzám, míg nem csak megjelensz, hogy megragadj, és magaddal vigy oda, ahol te vagy, és meglássunk téged úgy, amint te vagy. Addig is segíts, Urunk, hogy tisztán és világosan értsük meg a te akaratodat és a te vezetésedet. És szálljuk oda magunkat a te nagy üdvözítésedre, a te nagy szabadításodra. Így könyörgünk, sőt kiáltunk, nem csak magunkért, hanem a szeretteinkért, a gyerekeinkért, az unokáinkért, az eljövendő nemzedékért. Azért, hogy ne győzzön le bennünket ez a világ, de mi vegyünk győzelmet e világ felett. Ezt a kegyelmet és hatalmat kérjük tehát magunknak, kicsin gyülekezetünknek, a te népednek, bárhol is legyenek a földkerekségén. Így hívjuk segítségül, tehát Úr Jézus Krisztus, a te szent nevedet. Kérünk, hallgass meg, Atyám, szent fiad, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Jöjjetek testvéreim, imádkozzunk az Úr Jézustól tanult imádsággal. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Gyülekezetnek áldozatos szeretetébe ajánlom az adakozást, tudván azt, hogy Isten szereti és megáldja a jókedvű adakozókat. A mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon minnyájunkkal, mi élünk. Amen. Amen. Áldott Úr napját kívánok mindenkinek.